Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Folytatjuk a beszélgetést Gálos Viktor reklámfotóssal, és beharangoztam ugyan egy témát, hogy mindjárt mivel folytatjuk, de még muszáj reflektálnom erre, hogyan jelenik meg az az adott szendvics az étterembe történetre. A McDonald's csinált olyan kampányt, én szoktam mutogatni ezt hallgatóknak, hogyha olyan előadást tartok, amiben ezeket a városi legendákat cáfolták, vagy igyekeztek cáfolni, mint vezető gyorsételemránc, rengeteg ilyen legenda kötődik hozzájuk, például, hogy a krumpli az nem is krumpliból van, hanem 14 kémiai anyagnak a összegyúrásából, és ezt is egy videóban bemutatták, hogy kerül a krumpli az asztalra tulajdonképpen. De az egyik epizód, és én ezt különösen szeretem, az pont a milyen szendvicset veszek az étterembe, és miért látok a képen. És ott azt csinálták, hogy azt hiszem talán kanadai műsorról van szó, hogy vett a cégnek a egyik magas szintű képviselője egy random étteremben egy szendvicset, és még azon melegében elvitte a fotóstúdióba, és megmutatta azt, hogy hát tulajdonképpen mi történik ahhoz képest, mint amit ő a boltban kapott. És az állítása az volt, hogy ugyanaz van a fotóstúdióban készülő szendvicsben is, mint amit az ember az üzletben kap, csak hát az elrendezés. Ugye a leginkább az történik, hogy előre pakolják benne a cuccot, hogy ilyen szakszerűen mondjam, és akkor szemből látva az emberben olyan kép élhet, hogy hát az zsúfolásig van téve. Tehát ezek ilyen kisebb-nagyobb trükkök, mutatott azért egy pár ilyen pirítás gyakorlatot is. Ez gondolom food stylist dolog, de mesélj erről, hogy te ezt hogy látod, és utána nemes penészezünk.
Ahogy már említettem is, a legfontosabb az, hogy a csalásoknak a számát, amelyek ezek a vizuális kis trükkök, csalások, manipulációk nevezzük így, ezeknek a számát azért lehetőség szerint alacsony szinten kell tartani. Ugyanis az a legnagyobb probléma, hogy Photoshoppal, ilyen-olyan trükkökkel annyira gyönyörűen meg lehetne csinálni a dolgokat, hogy már-már szinte túlzás lenne. Láttunk erre is példákat az elmúlt időszakból, ellentétes hatást vált ki marketing szempontból. Nem működik. Tehát az működik mindig jól, hogyha a valós terméket fotózom, de azért picike trükköket itt is be kell vetni. Na most érnék rá.
Jó, meséljük el ezt a pár dolgot.
A nemes penésze például. Igen. Teszem azt, van egy szalámi, amely egy gyönyörű nemes penész réteggel van bevonva, erről szeretnék egy szép termékfotót, vagy akár egy csendéletet, vagy egy szendvics fotót készíteni. A legnagyobb probléma az, hogy ugye a műteremben nagy teljesítményű lámpákat használunk, számtalan ember megfogja azt a terméket, mire oda kerül, logisztikai szempontból nem mindig néz ki ez annyira jól, ami persze nem jelenti ezt, hogy a minőségével lenne probléma, csak egyszerűen ezt a rengeteg herce-hurcát a termékek nem viselik jól. És ilyenkor jön a food stylist, aki gyakorlatilag visszaállítja azt az állapotot, ahogy ennek ki kellene néznie. És ilyenkor alkalmazunk olyan kisebb trükköket, hogy például fahamuval, hintőporral, egyebekkel kezeljük a nemes penészes felületet, hogy az új lenyomatok eltűnjenek róla. Vagy például, hogyha kihűlt a kávé, akkor egy mögé helyezett úgynevezett füstcsippel próbáljuk imitálni azt, hogy gőzölög az a kávé, meleg ez a kávé. Ezt nem gondolom átverésnek, hanem egyszerűen csak gyakorlatilag egy ilyen szuggesziónak gondolom, hogy igen, így kellene kinézni a jó esetben egy termék.
Ilyen is lehetne.
Ilyen is lehetne, és alapvetően, hogyha a csillagok jól állnak együtt, akkor ilyen a termék, de erre egy picit ugye a műteremben rá kell segíteni.
De és miért jobb a nem annyira guszta kihűlt kávét mutatni, mint valami olyan italt? Értem persze, meg alá kérdezek, hiszen mondtad, hogy minél kevésbé akartok csalni. De hát azért felmerül, hogy miért nem mutat az ember akkor egy olyan folyadékot, pláne Photoshop, ami tökéletesen azt mutatja, hogy milyen lehetne a kávé, miért kell egy már kihűlt, kicsit vacakabb kávét felturbózni azért, hogy ilyen is lehetne.
Itt két dologról van szó. Egyrészt van ugye egy elvárás, tehát a reklámfotó az egy alkalmazott műfaj. Itt nekünk meg kell felelnünk a megrendelőnek. Nagyon fontos, hogy ha a megrendelő egy magas, jó minőségnek tartja azt a terméket, amit reklámozni óhajt, akkor ezekhez a standardekhez nekünk viszonyulnunk kell. A másik dolog pedig egy egy teljesen profán technikai dolog, maga a fotózás, a fotó technológiája nagyon sokat úgymond levesz a termékből, meg mindenhonnan. Mit értek én ez alatt? Egy példával szeretném csak szemléltetni, és akkor most visszatérnék egy nagyon pici ugrással az ember modellfotózásra. Pár évvel ezelőtt volt egy olyan munkám, amikor szerzetesekről egy társadalmi célú kampányt fotóztunk. Na most ez abból a szempontból volt egy kihívás, mert minden esetben, amikor embereket fotózunk, emberi bőrt fotózunk, akkor a kamera, a fények nagyon sok bőrhibát, nagyon sok problémát előhoznak. Tehát valamiféle sminkre, make-upra szükség van. Ez lehet persze túlzó is egy adott reklámnál, de nagyon sok esetben egyszerűen csak a bőrhibák elfedésére szolgál. Nem volt könnyű megértetnünk a szerzetesekkel, és itt volt 80 éves apáca is, hogy most bizony fog kapni egy kis minket.
Életében először.
Így van, életében először, és a legjobb smink és maszkmestert hívtuk a feladatra, és a legóvatosabban bántunk az adott pácienseinkkel, hogy ezt meg tudjuk tenni, és hogy miért volt erre szükség. Ezek a nagy teljesítményű lámpák, maga az optika, maga a digitális technológia nagyon sok olyan hibát, nagyon sokan problémát hoz elő, amit az emberi szem nem is lát. És hogyha nem akarom azt, hogy sokkal csúnyábbnak, sokkal rosszabb bőrűnek tűnjön egy adott modell, akkor annyira olyan finom mértékben rá kell segítenünk sminkkel, hogy természetesnek tűnjön.
Tehát azt a pici pluszt teszitek hozzá,
amit
a kamera elvesz belőle, és innen tulajdonképpen egálba vagytok, tehát
így
egy
van.
pici plusz rápakolva, amennyit a kamera levesz. A sörhabra még majd visszamegyünk, de még az jutott eszembe, hogy mondjuk az ilyen gyönyörű hajkorona reklámok, amik szintén picit azért olyanok, hogy hát ilyen is lehetne valakinek a haja. Szerintem azért ott is valamiféle trükkös megoldás felteszem, hogy van, mert azért attól, hogy olyan samponnal mosom a hajam, vagy egy hosszú göndörhajú nő a saját hajkoronáját, azért nem fog valószínűleg úgy libegni, lobogni, mint a milánói reptéren az ominózus reklám.
Hát egyrészt ez így is van, meg nem is. Itt két dolog van szintén. Az egyik az, hogy egy reklámfotózást nagyon gondos előkészítés előz meg. Hogyha egy hajfestékreklámot, vagy egy samponreklámot kell csinálnunk, akkor akár hetekig tartó casting folyamat előzi meg, hogy egy olyan hajú modell találjunk, akire alkalmas, akinek rengeteg gyönyörű, egészséges haja van. Tehát itt azért már...
Ábóvó.
Így azért már egy lépéssel beljebb vagyunk. Tehát a jó tervezés fél siker. Sőt, majdnem azt mondom, hogy 3/4 siker a reklámfotózásban.
Tehát, hogy ilyen is lehetne a haj. És aztán mi történik a stúdióban, hogy ilyen is legyen?
Azután pedig a legjobb szakembereket hívjuk a stúdióba, a legjobb fodrászt, a legjobb sminkmestert, a legjobb maszkmestert, akik ezt a már eleve gyönyörű hajú modellt olyan állapotba hozzák, hogy még szebb legyen. Itt is visszatérnék arra, hogy a mai trendek már nem nagyon szeretik azt, hogy sokat digitálisan rásegítsünk. Természetesen vannak elszabadult Photoshop történetek, én is látok ilyeneket, néha fogom is a fejem, hogy borzalmas, tehát látni lehet, hogy mennyire van feljavítva egy kép, de azért inkább afelé megy a világ, tehát azt gondolom a professzionális reklámvilág, hogy megpróbáljunk visszatalálni arra a talajra, hogy kimaxoljuk inkább a lehetségest, mint hogy hazudjunk.
De azért a ventilátorok azok nyilván minden irányból fújják és lobogtatják.
Persze, természetesen.
Tehát, hogy azért azt tudjátok elég jól, hogy ezeket az emóciókat hogyan lehet mondjuk felkelteni az egyszeri nézőben, meg a vágyat, hogy őnek is ilyenje legyen.
Persze, ezért is mondtam, hogy egy nagyon gondos tervezés előzi meg a fotózást. Itt az egész atmoszférát meg kell teremteni. Ennek számtalan apró aspektusa van. Tehát a modellt is olyan hangulatba kell hozni, eleve a jó modellválasztás ugye fél siker, de utána azok a kiegészítők, azok az atmoszféra teremtő elemek, majd azok a technikai elemek, amikkel mi dolgozunk, például egy stúdióban vagy egy helyszínen, azokat is a lehető legmagasabb szinten kell kezelni. Tehát itt nem elég az, hogy egy tökéletes, gyönyörű modell a legjobb fodrász kezében van, hanem utána technikailag is azt a hátteret meg kell teremtenünk, ami erre ugye alkalmassá teszi.
Én voltam párszor, nem sokszor reklámfotózáson, nem mint modell, hanem kvázi mint mondjuk megrendelő, vagy kommunikációs képviselője, és hát ott nagyon jó zene szokott szólni, ott nagy hangulat van sokszor, tehát egy kifejezetten egy ilyen persze. házi buli film. Nem, szerintem nem persze, nekem ez meglepetés volt, csak lehet, hogy neked egy persze, tehát hogy a modelleknek a hangulatba hozása, az például ilyen trükkökkel is zajlik.
Egyrészt ilyen trükkökkel is zajlik, és most megint visszatérnék egy kicsit a beszélgetés elejére, nagyon fontos a jó kapcsolat a modellel. Ilyenkor a modell gyakorlatilag, ha nem is fizikailag, de lelkileg mesztelen a kamera előtt. Hogyha én hitelesnek akarom őt ábrázolni, akkor számtalan apró trükköt be kell vetnem, hogy ezt létre tudjam hozni. Nem csak a jó kommunikáció fontos, hogy én egy jó kapcsolatot teremtsek a modell, aki megnyílik előttem, illetve a kamerám előtt, hanem sok olyan apró aspektus is van, hogy a hangulat is jó legyen egy stúdióban. Egyetlen egy pici mozdulat már tönkre tudja tenni a hangulatot. Például gyerekfotózás.
Nagyon jó, akartam kérdezni, hogy abszolút rátérhetünk erre, tehát gyerek, akár állat, tehát olyan, akivel nehezebb kommunikálni, ilyenekkel hogy birkóztok meg, kicsit beszéljünk erről.
Hát igen, a gyerek és az állatfotózás egy bizonyos tekintetben nagyon szorosan összefügg, ugyanakkor azért nyilván egészen más. Most nagyon friss tapasztalatokról tudok beszélni, legutóbb egy gyógyszerreklámhoz egy csecsemőt kellett fotóznom, nagyon-nagyon sok trükköt be kellett vetnünk ahhoz, hogy az a picike, 8 hónapos csecsemő úgy viselkedjen, ahogy mi azt szeretnénk. Ugyanis kétfajta fotót kell csinálni.
Rákerül a pelenka és vidám.
Nem, itt igazából egy gyógyszer hatását, egy kenőcs hatását kellett a kicsinek reprezentálnia. A felnőttekkel nem volt probléma. De ugye két fotót kell csinálnunk, egyet, mikor nagyon rosszkedvű és nyűgös, és egyet, amikor nagyon vidám. A rosszkedvű és nyűgös fotót azt nagyon könnyű megcsinálni egy gyerekkel, mondanom se kell, az pikpak meg.
Elég oda vinni a fotózásra, és megvagy.
De egy 8 hónapos gyerekkel elérni az, hogy elégedett, kedves, aranyos, mosolygós, boldog legyen, az nem minden esetben sikerül, főleg úgy, hogy egy stúdióban van, ahol 40 lámpa van ráirányítva, egy mérges fotós van egy kamera mögött, és egy 20 fős stáb áll előtte.
És legyen ott ő a legcukibb, meg a legimádnivalóbb jókedvű baba.
Így van, és ez egy nagyon nehéz feladat. Vannak erre is trükkök, nekem már egy csomó jó bevált trükköm van, mert a pályám során elég sok olyan reklámot fotóztam, ahol kisgyerekekkel, ne adj Isten, akár csecsemőkkel is kell dolgoznunk. Nyilván itt is van egy casting, tehát próbálunk olyan gyereket találni, aki nyugis, aki jól viseli a stresszt, és próbáljuk úgy alakítani a fotózást, hogy lehetőség szerint ne legyen kamera előtt 10-20 percnél tovább, mert a gyerekek ennél többet nem bírnak ki.
Én egy politikai kampányra láttam rá, ez még jó régen volt, és ott azt volt a reklámnak a vezérfonala, hogy az adott politikus ugye tisztába teszi a gyereket, ez volt az elképzelés, és kérdeztem, akik fotózták meg a kampánykészítőket, hogy de hát ezt hogy lehetett végigcsinálni. Akik szemrebenéstünk, mondták, hogy ikrekkel dolgoztunk, hogy legalább kettő ugyanolyan legyen ott. Egyrészt van ilyen tapasztalat, másrészt pedig állatok esetében is feltételezem, hogy azért teknős békából is többet visznek oda a helyszínre.
Igen, gyereknél mindig van úgynevezett backup gyerek, tehát úgynevezett B-verzió, tehát tartalék gyereket azt szinte kötelező hozni a fotózásra. Nagyon ritkán van olyan, hogy nem tudnak hozni, mert mondjuk annyira speciális modellről van szó, de ragaszkodni szoktuk
hozzá. De a backup gyerek az egy másmilyen kinézetű gyerek, azért egy ezzel nem jött össze hozzátok a másikat.
Igen.
De hogyha folytatni akarod egy ugyanolyannal, aki még nem fáradt?
Volt olyan, hogy a B-verzió győzött végül is, mert az A-verzió behisztizett, és gyakorlatilag nem volt hajlandó a fotózásra, de olyan is volt, és a pályám egyik leghíresebb fotóját köszönhetem neki. Ez egy évtizedekkel ezelőtt volt, egy távközlési cég reklámjához készült a fotó, egy gyerek és egy anyuka szerepelt rajta, és akkor még analóg fotóztunk filmre. Tehát nem lehetett látni a végeredményt, csak ugye a laborálás után. Kattintottunk egyet, gyönyörű volt a beállítás, minden rendben volt, a gyerek nagyon örült, az első kattintás után elkezdett bömbölni, üvölteni, és ezt abba sem
fejeztem. Megrémült,
meg úgy döntött, hogy neki ennyi elég volt. És volt a backup gyerek is, aki meg egyáltalán nem volt hajlandó a fotózásra. Ugye egy bérelt helyen dolgoztunk, adott idő, adott költségvetéssel, nem nagyon lehetett mit csinálni.
Ilyenkor az anyuka, vagy abból is van backup, meg A és B és C?
Az anyuka a legritkább esetben szokott lenni az igazi anyuka, általában az anyukát is egy színész, egy...
És így érezze magát nyugodtan, valaki. És felszabadultan a kisgyerek.
Igen, hát ez egy nehéz ügy, de hát ez ügyféldöntés, hogy ki legyen az anyuka, ki legyen a gyerek. Jó esetben van kémia, kémia már megelőzi a fotózást egy találkozó, és akkor azért összemérik az erőket a gyerek meg az anyuka, hogy működik ez együtt, vagy nagyon nem. De abban az esetben nagyon-nagyon sűrűn imádkoztunk, hogy jó legyen az az egy kép, és az jó lett.
Hát ez egy égi szerencs. Akkor lehet, hogy tudta a srác, hogy ő végzett.
Lehet. Én most ebben reménykedek, hogy tudta, de nekünk azért volt egy nagyon rossz napunk, egy rossz éjszakánk, míg a laborból ki nem jött az anyag.
Hát ez ma már elképzelhetetlen.
Ez ma már elképzelhetetlen. Ugye digitálisnál mi azonnal tudjuk kontrollálni a képeket. Annak idején, amikor filmre dolgoztunk, azért vakon kellett dolgozni.
Na, mi a helyzet az állatokkal?
Az állatok az sok esetben sokkal egyszerűbb, ugyanis az állatoknál most már majdnem minden esetben hivatásos idomárokkal dolgozunk. Tehát olyan emberekkel, akik az állatokat filmforgatásokra, fotózásokra viszik. Ezek trenírozott állatok, betanított állatok. Ezek az állatok gyakorlatilag szinte ezt csinálják. Nem egy olyan kutyával vagy egyéb állattal dolgoztam már, aki már szinte híres volt a szakmájában. Tehát volt olyan kutya, aki már a 15. filmszerepe után volt, gyakorlatilag sztár volt a szakmájában.
Hát van egy-egy olyan, nem is egy, valószínűleg sok statiszta modell is, most emberekre gondolok, akik mondjuk egy héten belül svájci nyugdíjas, és derekát már nem fájlaló nagypapa, és egyébként pedig utasbiztosítást, tehát hogy azért van, amikor így felismeri az ember ezeket a szereplőket.
Igen, állatoknál ez már nehezebb, de lehet, hogy ez a kutya előtte egy filmben volt a házi kedvenc, a következő filmben egy social kampányban volt a mentőkutya, a harmadik filmben az elveszett kiskutyus volt, a negyedik filmben pedig egy banki reklámot alakított éppen.
Tehát irigylésre méltó élettel van tulajdonképpen.
Így van, de voltak egész extrém esetek, például amikor egy bicikliző mókust kellett fotóznom, ez már egy nehezebb történet volt.
Azt mondja a brief, hogy Viktor, most az lenne a feladat, hogy egy mókus kéne, aki nem preparátum, hanem élő, és biciklizzen. És akkor azt mondod, hogy oké, én vagyok a probléma megoldó, mit csinálok?
Valóban, mikor ez felmerült, hogy a mókus boxolni és biciklizni fog, akkor...
A biciklizés még megoldottad volna, hogy boxoljon is, na ott már tényleg bedobja az ember a törő közé.
A box egyszerű volt, mert az egy mókusra jellemző mozdulat, amit mi el tudunk úgy adni, hogy mintha boxolna. A biciklizés az már egy nehezebb történet volt, de... Itt a nagyszámok törvény alapján és rengeteg magyaró segítségével elértük azt, hogy olyan mozdulatokat tegyen az a mókus, amiből mi már egy kis photoshopos rásegítéssel meg tudtuk oldani a dolgot. Nyilván azt nem várhattuk el tőle, hogy megtanuljon biciklizni a kedvünkért. Az anatómiájával se összeegyeztethető, de tudtunk olyan képet csinálni, amiből meg lehetett oldani a feladatot.
Pedig hát az is egy jó casting, hogy olyan mókust keresünk, amelyik tud egy picit biciklizni, nem baj, hogyha a frizurája rosszabb, de legalább a biciklizést tudja csinálni, de akkor ez...
A legmegdöbbentőbb az volt, hogy mikor az idomárt felkerestük, hogy kell egy mókus, aki sok mindent meg tud csinálni, a szeme sem rebbent, és mondta, hogy van ilyen. És hozta a mókust.
Hát ugye meséltél erről az interjúról, hogy az interjútban meséltél arról a kollégádról, aki tulajdonképpen bármilyen igényedre szemrebenés nélkül igazából azt kérdezi, hogy hányat kérsz, és nem pedig azt, hogy honnan a csodából szerezzem.
Ezért is mondanám azt, hogy a reklámfotózás az egy olyan műfaj, ahol nagyon sokan dolgozunk együtt. Csak akkor lesz jó az eredmény, hogy van egy összhang. Na most én olyan emberekkel dolgozom, pont itt egy kellékesről beszélünk, aki szintén egy ilyen probléma megoldó típusú ember. Hogyha azt mondom neki, hogy kell egy kitömött zsiráf, akkor nem néz nagy szemekkel, hanem megkérdezi, hogy melyik napra, melyik órára és hova vigye.
Afrikai vagy ázsiai verebet szeretnél.
Pontosan.
De hát nyilván az van, hogy amikor látja, hogy te hívod, akkor azért csak összeugrik a gyomra, meg is szeretném így elképzelni ezt a helyzetet köztetek.
Szerencsére nagyon jó kapcsolatunk, és egyelőre még nem nyomta ki a telefonját, de párszor már azt gondolom, hogy közel álltam hozzá, mert azért voltak olyan extrém kérések, ahol azért neki is egy picit felszaladt az egyik szemöldöke, de megoldotta.
Na, ilyenekről fogunk szerintem a podcast verzióval beszélni, viszont azokat, akik a Rádió Káfén hallgatják a Krízisek és Pofonokat, őket se szeretném megfosztani attól, hogy a sörhabot legalább ne adresszáljuk egy pici mértékben. A részben arra vagyok kíváncsi, hogy miből van a sörhab, ha nincs, ez az egyik. A másik egy picit messzebbre mutat, hogy honnan tudjátok azt, hogy a világ milyen tájáról kell előszedni azt az embert, aki a sörhabot a legjobban kezeli. Az előbb utaltál rá, hogy azok kezelik a modellnek a haját, akik a legjobbak, tehát nyilván mindenféle termékben megvan, és én is amennyire tudom, van, aki a legjobban önti a tejet, vagy a joghurtot, van, aki a legjobban gurítja el a zsömlét, vagy nem tudom, tehát hogy mi történik a sörhabbal, hogy ezt ne hagyjuk annyiban, és hogy honnan lehet tudni, hogy kik ezek a szakik, akik egy-egy ilyen nagyon speckó szakterületen működnek?
Hát ez egy nagyon speciális iparág, a reklámfotózás, és ilyenkor utalnék arra is, hogy nem csak a reklámfotózásról beszélünk, hanem a reklámfilmezésről. Tehát ez a két szakma azért összefügg, a filmforgatás, a fotózás is. Itt olyan emberek dolgoznak együtt, akik nagyon-nagyon jó szakemberek. Előfordul, hogy valóban az állatidomártól kezdve a statikuson keresztül a géptervező mérnökig bárkit be kell vetni, vagy a robotikában járatos emberig. Legutóbb nekem például egy fizikust kellett megkeresnem, aki járatos az UV fénképezésben, az ultraibolya fényképezésben, mert egy olyan feladat volt. Az ember egyrészt vagy megtalálja ezeket az embereket, vagy pedig, mivel ugye kicsi a szakma, tudunk egymásról. Én már azért közel 30 éve vagyok ebbe a szakmába, és azt gondolom, elég jól ismerem ezeket a szakembereket, akikkel már évek óta együtt dolgozunk. Tehát, hogy tudom azt, hogyha jó sörhab kell, akkor hova nyúljak a telefonomba, és azt is tudom, hogyha valami csobbanás, röppenés, robbanás, gyulladás, bármi kell, tehát egy speciális effekt, akkor is kitárcsázzak.
És mit csinál a sörhabos ember? Utána elköszönünk, és folytatjuk a podcastot.
A sörhabos ember, ugye a fotózása a sör és egyéb habzó termékeknek a habját készíti el, mert a hab az egy olyan fizikai állapot, ami nagyon hamar összeesik, tönkre megy, és nem szép.
Hát nem egy tartós dolog.
Nem egy tartós dolog, és most jön a meglepetés, hogy van Amerikában egyetlen egy olyan cég, aki gyárt egy speciális anyagot, amiből a sörhabot meg lehet csinálni. A világon Tokiótól, New Yorkig, Budapesttől,
Kazincbarcikáig
az összes food stylist ezzel az anyaggal dolgozik.
Ez volt a Krízisek és pofonok itt a Rádió Café 98-on. Gálos Viktor a vendégem, kiváló reklámfotós, aki nagyon sok tapasztalatot gyűjtött az ilyen trükkök, vizuális manipulációk terén. A beszélgetést az online felületen még egy picit folytatjuk, egyéb trükkökről és titkokról, de itt most elköszön a Krízisek és pofonok, Böhm Kornél, és köszi Gálos Viktor, hogy itt vagy velünk.
Én is köszönöm.